Ez a felvétel a Political Capital gyűlöletbeszéd Magyarországon című konferenciáján készült 2023. szeptemberében.
Jó, szerintem el is kezdenénk közben, elnézést a kis csúszás miatt, de sajnos le kell zárnunk majd a konferenciát, úgyhogy sajnos el kell kezdenem a következő banát, vagy nem sajnos, mert szerintem tök izgalmas lesz, de hogy sajnos nincs idő megvárni, míg mindenki visszaér. De akkor én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm annak, aki még ezen a késői órán is itt maradt ennek a hosszú napnak a végére, de szerintem abszolút megéri, mert rettentő izgalmas panelbeszélgetésnek leszünk a fültanúi és szemtanúi. Ebben a beszélgetésben a mesterséges intelligencia és a gyűlöletbeszéd kapcsolatát fogjuk körbejárni. Alapvetően azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan lehet felhasználni az AI-t a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre, illetve az, hogy ennek milyen kockázatai vannak, hogyan terjeszti az AI alap algoritmusok, megoldások a gyűlöletbeszédet az online térben. Én Berkes Rudolf vagyok, a Political Capital elemzője, és aki a segítségemre lesz ebben a rendkívül izgalmas témában, az Mezei Kitti, aki a Társadalomtudományi Kutatóközpontnak a tudományos munkatársa, illetve a Műszaki Egyetem adjunktusa. Pintér Melinda, aki a Társadalmi Reflexió Intézetnek a kutatója, illetve az NKL-nek a doktori hallgatója, illetve Sorben Kinga, az NKL Információs Társadalom Kutató Intézetének tudományos segédmunkatársa. De akkor ezúttal is szeretném megköszönni, hogy eljöttetek és segítetek nekünk ebben a rendkívül izgalmas témában. Az első kérdésem akkor egyből így a hatékonyság kérdését járnánk körbe. Ugye alapvetően azért 2017 óta beszéltünk arról, hogy egy újabb ilyen AI boom van. Ugye főként ugye a nagy nyelvi modellek kapcsán, a generatív intelligencia kapcsán, de azért az AI az már így nagyjából egy évtizede velünk van a különböző digitális platformokon. És ezzel együtt, vagy ettől függetlenül a gyűlöletbeszéd is ugye ugyanúgy jelen van a különböző digitális platformainkon, ezt szerintem mindenki tapasztalt, és gondolom volt is erről szó az elmúlt három panelbeszélgetés során. Az én kérdésem arra irányulna, hogy mennyire hatékonyan tudunk fellépni mondjuk az AI alapú megoldásokkal, a gyűlöletbeszéd ellen ezeken a digitális platformokon. Kell-e ezeket felhasználni, és helyes-e, hogy ezeket használjuk mondjuk az emberek helyett a különböző tartalommoderálási feladatokra? Szabad annak, aki először szeretne reagálni.
Rendben, köszönöm szépen. Hát először is azt mindenképpen le lehet szögezni szerintem, hogy mindenképpen a mesterséges intelligencia alkalmazása ebben a körben rendkívül hasznos és hatékony is tud lenni, hiszen a felhasználók által generált tartalom az igen nagy mennyiségű. Amit láthattunk is ugye az elmúlt években videó formájában, ahol bemutatták például a különböző nagy közösségi média platform szolgáltatóknál az ilyen munkát végző tartalommoderátoroknak az életét, illetve hogy ennek ugye milyen kihívásai vannak az ilyen típusú tartalmaknak az átnézésével, milyen megterhelő azért ez a számukra. Ez mindenképpen egy jó dolog, hogy ez akárki eliminálható, úgymond, hogy mégsem az embereknek kell ezt szűrnie. De arról is majd lesz szó, hogy ennek azért számos kockázata is van azért, hogy így a mesterséges intelligenciát alkalmazzák. De én úgy gondolom, hogy mindenképpen tehát hatékony e tekintetben, mert olyan mennyiségű tartalom, adat, információ áll rendelkezésre, amit hatékonyabban lehet azért szűrni. Tehát a mesterséges intelligencia segítségével. És hát itt át is adnám akkor a szót a többieknek is, hogy ezzel kapcsolatban milyen plusz észrevétel lenne, hogy mennyiben, vagy ti hogy látjátok, hogy ez hatékony-e vagy sem.
A hatékonysággal kapcsolatban én azért egy kicsit árnyalnám a képet. Az nyilvánvaló, hogy elértünk egy olyan tartalom mennyiséget, amit most már emberi moderátorokkal nem tudunk kezelni. Viszont azt, hogy a gyűlöletbeszéd minden fajtája esetében hatékony-e, hát abban én nem vagyok teljesen biztos. Nyilván vannak azok az esetek, ahol feketén-fehéren megállapítható, hogy egy tartalomgyűlöletbeszédnek minősül-e. Ezeket szerintem kiválóan 99%-os magabiztossággal most már tudja szűrni a mesterséges intelligencia. A gond az inkább kettő területen van szerintem. Az egyik a szürke zóna, ahol még mondjuk mi emberekként is elgondolkozunk, hogy na vajon ez egy sértő megnyilvánulás, de csak egy vélemény, vagy pedig az, ami már beleesik abba a kategóriába, amire azt mondom, hogy gyűlöletbeszéd, és semmi helye nincsen az online nyilvánosságban. A másik tényező pedig, ami a hatékonyságot jelentősen lerontja, az sajnos a nyelv. A mesterséges intelligenciára én nem tudom azt mondani jelenleg, hogy ez egy semleges technológia, mert hogy ezek a technológiák, ezek nagy részt angol száz nyelvterületekről, főleg az Egyesült Államokból jönnek. Innentől kezdve az angol nyelven, hát angol nyelven vannak programozva, és angol nyelvből sokkal, de sokkal jobban moderálnak, mint mondjuk kisebb nyelveken. Tehát az, hogy a magyar nyelvet jól megérti a mesterséges intelligencia, az szerintem majd még csak a jövőnek a zenéje.
Szerintem, ha hatékonyságról beszélünk, akkor mindenféleképpen fontos eldönteni azt, hogy kit kérdezünk, mert ugye a közösségi média oldalak, például ugye, amikor Mark Zuckerbergnek volt ez a meghallgatása az amerikai kongresszusban, akkor elújságolta, hogy nem tudom, 87%-os arányban szűri ki a mesterséges intelligencia a gyűlöletbeszédet a platformon, csak ez nem feltétlenül igaz. Tehát a szakirodalom meg a kutatási eredmények, ahogy azt Kinga is említette, meg Kitti is, már azt mutatják, hogy ki lehet fejleszteni olyan modelleket, amik hihetetlen mértékben egy adatkészleten, hihetetlen mértékben kiszűrik a gyűlöletbeszédet, majdhogy nem 100%-os arányban. De ez nem a közösségi média, ez nem az internet, ugye ott teljesen más lesz a helyzet. Úgyhogy az nem egy ilyen légüres tér, mint amikor teszteljük ezeket a modelleket, hanem az a való élet, és ugye maguk a diskurzusok. És Kinga említette a nyelvet, ez egy hihetetlenül fontos dolog. Ugyanis a Facebooknak például 40 nyelvre van gyűlöletbeszéd felismerő algoritmusa az egész világon. Ez hihetetlenül kevés. Ugye a közelmúltban is látunk olyan példákat, akár Myanmarból, akár Indiából, amikor azért indulhatott meg egy gyűlölet propaganda egy bizonyos kisebbség iránt a Facebookon, a közösségi médiában, mert a Facebooknak nem volt arra az adott nyelvre olyan gyűlöletbeszéd felismerő algoritmusa, ami kiszűrte volna ezeket a problémás tartalmakat. Úgyhogy itt sokkal nagyobb a probléma, már annál, hogy így a hatékonyságról ilyen elméleti síkon lehet, vagy lehessen beszélni. A modellek azok jók, azok tudnak működni, csak nem biztos, hogy a közösségi média egyéb aspektusai miatt úgy működnek a gyakorlatban, ahogy azt elvárnánk, és ahogy elvárnánk tőlük a gyűlöletbeszédnek a felismerését.
Már érintettétek bizonyos szinten így a kockázatokat, meg az, hogy hogyan lehet ezt nem feltétlenül leginkább jobban felhasználni, az, hogy nem semleges maga az algoritmus, tehát az adatok, amik táplálják, az alapvetően angol száz kultúrára vannak optimalizálva, illetve hogy maga az algoritmus is ugye különböző gyűlöletkelti tartalmakon van részben oktatva, tehát valamilyen szinten át fogja venni ezeket, tehát nem lehet egy semleges technológiát létrehozni. Tehát akkor kicsit menjünk annak a mélyére, hogy hogyan segíthető elő a másik oldalon az AI mondjuk a terjedését a gyűlöletbeszédnek, hogy illetve, hogy mik az árnyadalai annak, hogyha a gyűlöletbeszéd elleni felhasználásra használjuk fel ezeket az algoritmusokat. Tehát összességében mik a kockázatok, mondjuk a passzív AI használattal, illetve az aktív AI használattal a gyűlöletbeszéd kapcsán.
Hát ugye azt már többen is most itt említettük, meg említettétek, hogy a nyelv az ugye egy nagy kérdés, hogy tényleg, hogy milyen nyelven futtatjuk, az mennyire hatékony. Másrészt azért csomószor azt is lehet látni, hogy tévesen is ugye olyan tartalmakat is akár szülnek az ilyen algoritmusok, amit nem feltétlenül kellene. Tehát mondjuk legyen egy adott téma kapcsán, akár mondjuk a gyűlöletbeszéd kapcsán egy érzékenyítő téma, és azt is mondjuk kiszűri, mert úgy érzékeli, hogy ugye az is úgymond gyűlöletbeszéd, hiszen olyan vonatkozásokat tartalmaz az adott poszt mondjuk. Tehát azért látszik, hogy bizonyos helyzeteket az ember ezt könnyebben mondjuk el tudna dönteni adott esetben, míg mondjuk lehet, hogy az algoritmus az nem. Tehát ezt láthatjuk. Az sem mindegy, hogy tényleg milyen időben reagál, tehát tényleg olyan posztokat is esetleg el, vagy kiszűr, amit nem kellene. A szólásszabadság is sérülhet el tekintetben, a véleménynyilvánítás szabadság is. Másrészt pedig ugye az is felmerülhet, hogy ha nem reagál időben, mint volt erre is példa, hogy a Facebook, nem is tudom, pont a Facebookon volt egy live videó, vagy merényletről, azt például nem szállították le időben. Tehát csomószor van olyan, amikor nem megfelelő reakció idő van, Tehát azt mondanám, hogy tényleg úgy kockázatok ilyen e tekintetben azért vannak, hogy ezt tényleg maga a technológiát hogy tudják úgy kialakítani, hogy hatékonyan működjön. Tehát ez egy nagy felelősség is azért a szolgáltatók oldaláról, hogy ezt egyre jobban fejlesszék. De hát arról majd fogunk is beszélni, hogy azért a jogi szabályozás szintjén már van erre irányuló lépés, hogy hogyan próbálják ezt a szolgáltatók felől majd kieszközölni, vagy hát végrehajtani, hogy valamilyen irányban ezek átláthatóan működjön, vagy akár a felhasználókat is valamennyire védje, hogy legyen akár mondjuk egy olyan moderálás történik, ami nem volt megfelelő, akkor legyen mondjuk majd jogorvoslati lehetőség, de erre most majd fogunk is mindjárt beszélni. Amit mondanám, tehát ezek a kockázatok, amik így szerintem jelen vannak, és ezekkel valamilyen módon kezdeni is kell valamit, mert alapvetően egy jó eszköz arra, hogy tényleg ezeket a tartalmakat moderálják szerintem, és tényleg, ahogy mondtuk is, nem feltétlenül jó az, hogy meg nincs is olyan mennyiségű tartalom van, hogy egyszerűen nem is lehet ezt az emberekkel megoldani jelenleg. Úgyhogy ezeket a kockázatokat mindenképpen valamilyen módon minimalizálni kell, tehát ez egy fő cél is. És nyilván az a kérdés, hogy erre milyen eszközünk van jelenleg, vagy mi kellene, hogy legyen. Hát is adnám a szót.
Akkor én folytatnám a kockázatok sorát, és hát elsősorban az egyik legnagyobb kockázat általában bármilyen eszköznek a működtetésénél az az ember. Nincs ez más, hogy a mesterséges intelligencia esetében sem. Ugye ezeket a mesterséges intelligenciákat, ezeket jellemzően valakik programozzák. Na most, hogyha én megkérdezek, én is jogász vagyok, úgyhogy pontosan tudom, hogy miről beszélek. Ha megkérdezek egy jogászt bármiről, akkor a válasz az 80%-ban úgy kezdődik, hogy hát ez attól függ. Na most a gépeknek általában ilyen opció nincsen, tehát hogy ők 0-1, tehát igen vagy nem. Most ezt a mesterséges intelligencia esetében nyilván nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondom. De amíg mi emberek nem értünk egyet abban, hogy mik az egyes koncepciók, mi az, hogy gyűlöletbeszéd, mondjuk mi a különbség az uszítás meg a gyalázkodás között, addig ezt nagyon-nagyon nehéz egy programnyelvre, egy programkódra lefordítani, hogy majd a mesterséges intelligencia akkor tegyen nekem igazságot, és mondja meg a tutit. Ráadásul ebbe a helyzetbe még bekavar az is, hogy itt az országok és a jogrendszerek között igen markáns különbségek vannak. Néha, hogyha már csak azt nézem, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államok meg az Európai Unió között a szólásszabadság megalapozásában milyen különbségek rejlenek. Ugye az Egyesült Államokban, ott, ahol ezeket az emmiket fejlesztik, ott például a szólásszabadság egy sokkal hangsúlyosabban jelenlévő alapjog, mint Európában. Tehát amikor az Egyesült Államokban egy közlés még alkotmányos és védendő közlésnek minősül bőségesen, ott lehet, hogy az Európai Unióban valaki azt mondja, hogy hát ez már méltóságsértő, ez már gyűlöletkeltő. Tehát, hogy itt a programozásnál az is nehézséget okoz és kockázatot jelent, hogy mi sem tudjuk pontosan megragadni ezeket a fogalmakat, mert sokszor ezek absztrakt fogalmak.
Igen, a veszélyek, kockázatok tekintetében én is egyrészt rácsatlakoznék az előttem szólókra, hogy a kontextus vakság az óriási probléma, tehát amikor gyűlöletbeszédnek jelez valamit az AI, de nem látja a kontextusát. Például ugye amerikai példa, hogy az N betűs szó az afroamerikaiak körében nem egy gyűlöletkeltő szó, de az AI az bejelez, mert hát tudjuk, hogy miért. És ugye ez önmagában is egy nagyon-nagyon visszás, egy ilyen diszonáns dolog. De ha már a közösségi médiáról volt szó, akkor talán a legjobban az mutatja, hogy hogyan tudja az AI maga a gyűlöletet terjeszteni, ami a közösségi média sajátosságából adódik. Ugye az díjazza a közösségi média, ahol azokat a posztokat, vagy azokat a videókat, bejegyzéseket, ahol az elköteleződés nagy. És egy gyűlöletkeltő, tudatosan gyűlöletkeltő poszt, videó, bármi hihetetlen nagy elérést generál, nem csak azokét, akik hasonlóan szeretnének gyűlölködni, hanem azok, akik ellenvéleményt fogalmaznak meg vele kapcsolatban, de ugye az algoritmus egyre magasabb helyre teszi, egyre több embernek feldobja ezt, és ez még inkább segíti az elérést. Ugye ez pont, hogy ellenkező eredményt hoz, mint ami a szándék lett volna, és ez tényleg ez nagyon nagy probléma, én legalábbis úgy gondolom. Meg az AI úgy is tudja nem terjeszteni a gyűlöletet a közösségi médiában, hanem nem felismerni, hogy ugye azokat a nem szöveges bejegyzéseket, amikor csak egy ilyen emoji, meg egy ilyen kis valami más van feltüntetve, például egy antiszemita bejegyzésnél egy Dávid csillag és egy patkány, akkor egy emberi moderátor azt azonnal ki tudja szűrni, hogy mi a célja ennek a bejegyzésnek, az AI meg nem, mert még nem hatékony annyira, hogy nem feltétlenül hatékony annyira, hogy ezeket is felismerje. És ugye, ami kihullik a résein az AI-nak, amikor gyűlöletbeszéd után kutat, azok hihetetlen nagy problémát jelentenek szintúgy. Úgyhogy ilyen kockázatok is vannak, ezek persze nem szándékoltak, de fontos talán ezeket is megemlíteni.
Igen, itt eszembe jutott egy talán érzékletes példa, hogy mondjuk egy 20 perces toroszkai YouTube videót mondjuk milyen algoritmus néz végig, és egyáltalán azt algoritmus nézi végig, vagy van erre a YouTube-nak ember, hogy akkor ő magyar tartalmakat néz végig, hogy néz ki ez egyáltalán a gyakorlatban, mondjuk a YouTube vagy a Facebook esetében? Van erre valakinek ötlete, válasza, és hogy egyáltalán mi alapján tért le mondjuk a YouTube-nak az algoritmus a magyar nyelven valamit, tehát az ért magyarul, és végig hallgatja az egész videót gyakorlatilag, és akkor kiszúr valami szókombinációt, vagy a képes tartalmat nézi, vagy mi alapján szortíroz egyáltalán az algoritmus?
Hát általánosságban úgy működik a Facebooknál ez, hogy amilyen nyelven van gyűlöletbeszéd felismerő algoritmusa, ott az AI az figyel. És emellett még ugye lehet a felhasználók által jelentett tartalmat is ugye gyűlöletbeszédként megjelölni, és ezeket általában emberi moderátor nézi meg, és ő dönti el, hogy mi ezzel a helyzet, és ezért probléma az, hogy csak 40 nyelven van a Facebooknak ilyen algoritmusa, mert egyéb nyelveken, ugye ami nem tartozik bele ebbe a 40-be, és több 10 millió ember beszéli, ott ugye nem elvárható az, hogy emberi moderátorok monitorozzák folyamatosan a Facebookot, meg a bejegyzéseket, meg a videókat, meg minden egyebet, és kiszűrjenek mindent, ez lehetetlen feladat. Úgyhogy vannak, tehát ez a fő irány, de itt is azért vannak olyan hiányosságok, ami nem biztos, hogy lehetővé teszi, hogy minden ilyen gyűlöletkeltő bejegyzést kiszűrjünk, vagy videót, vagy egyéb tartalmat.
Én még szeretném a mesterséges intelligencia működését egy kicsit szemléletesebbé tenni. Azzal, hogy azt, hogy mesterséges intelligencia, azt ne úgy képzeljük el, hogy mit tudom én, mint hogy a Terminátorban van a Skynet, és akkor az egy ilyen nagy, hatalmas nagy program. Egy mesterséges intelligencia az valójában számtalan algoritmusból, kisebb algoritmusból tevődik össze. Tehát, hogy lehet, hogy egy tartalommoderálásra szolgáló mesterséges intelligencián belül valójában 30-40 algoritmus az így fut párhuzamosan és csinálja a dolgát. Tehát például az, hogy egy képes, mozgóképes tartalmat elemezni tudjunk, az egy teljesen más programkód és programsorozat lesz, mint ami mondjuk az audio szöveges tartalmat vizsgálja, meg mint amelyik az írott szöveges tartalmakat vizsgálja. És hát az a nagyon nehéz, amikor ugye ezeket az algoritmusokat, ezeknek a munkáját így egybe kell gyúrni, és azt kell elérni, hogy ők multimédiás tartalmat is tudjanak elemezni. Tehát, hogy a végeredmény az mindegyik változót és mindegyiket számításba vegye, hogyha mondjuk egy mémről van szó, vagy egy videótartalomról van ad abszurdum szó.
Ha már itt szóba került, hogy nem lehet elvárni azt, hogy mindig ott jön egy emberi operátor minden nyelven, ez valóban igaz? Nem lehetne elvárni a technológiai cégektől, hogy minden nyelven legyenek moderátorok, és ezt mondjuk gazdálkodja ki a több milliárd dollárnyi bevételeiből, meg profitjából, nem kötelezheti erre mondjuk 5-10-20 ország jogalkotó testülete, hogy ezt így jó, akkor mostantól, ha itt akarsz működni Facebook, akkor már pedig értened kell a pastut, értened kell a farcit, értened kell az orosznak ezt a dialektusát, azt a dialektusát, tehát nem lehet ezt megoldani valahogy, vagy kötelezni őket erre?
A tartalommennyiség, amiről itt beszélünk, az egyszerűen elképesztő nagy. Tehát lehetne nyilván kötelezni őket valamilyen formában. Én meg nem vagyok jogász, de egy jogász ezt meg tudja mondani, hogy ez milyen formában lehetséges. De nem e felé tendál az, hogy hogyan szeretne működni például a Facebook. A milyen mári példa, amit már említettem korábban. Ott például a burmai nyelvet 42 millióan beszélik, amin ugye a rohingyák ellen egy ilyen gyűlöletkampány indult, ugye Myanmarban élő muszlim kisebbség ellen, és egyetlen egy darab moderátor volt a Facebooknak a kezdet-kezdetén, amikor elindult ez a dolog. Holott az ország úgy használta a Facebookot, mint az internetet. Azt hiszem, a burmai nyelvben az internet és a Facebook szinonímák, mert a szolgáltatók gyakorlatilag ingyenessé tették a Facebook használatot, és az egész ország ott tartotta egymással a kapcsolatot, és nagyon könnyen tudott egy ilyen gyűlölethullám elindulni. Egyetlen egy darab moderátor volt ebben az időszakban a Facebookban, aki a gyűlöletkeltő bejegyzéseket tudta, vagy kellett volna figyelnie. És miután egy népirtás megtörtént, a Facebook felvett azt hiszem 100 moderátort, hogy egy olyan adatkészletet készítsenek, amin be lehet tanítani ezeket az algoritmusokat, hogy a későbbiekben figyeljék a gyűlöletbeszédet ezen a nyelven. Ez hihetetlen mértékű, mennyiségű tartalom. Gyakorlatilag az egész világnak ott kéne ülni a monitorok előtt ahhoz, hogy real time tudjuk követni a gyűlöletbeszédet. Lehet ösztönözni ezt, de nem hiszem, hogy ez lesz az irány.
Hát én talán annyit tudnék ehhez most így hozzászólni, hogy uniós szinten ugye most volt egy nagyobb jogalkotási dömping, ami kifejezetten a nagyobb big tech cégeket érinti, illetve hát az online platform szolgáltatókat. És én úgy gondolom, hogy annyira részleteiben nem tudom, hogy kifejezetten mondjuk van egy ilyen rendelkezés, de én logikusnak tartanám azt, hogy legalábbis az Európai Unión belül a tagállamok szintjén biztosítaniuk kell a közösségi média platform, vagy hát online platform szolgáltatóknak azt, hogy valamilyen módon ugye legyen akár egy humán személy, aki ugye ezeket szűri, vagy akár algoritmus szintjén az adott nyelven, mert van egy ilyen kötelezettség, hogyha van mondjuk akár egy gyűlöletkeltő tartalom, bármilyen egyéb más káros tartalom, azt aki kötelezettsége lesz arra. Nézd, hogy ez kivizsgálja, hogy ezt tényleg mondjuk egy gyűlöletkeltővel kell leszűrnie, vagy sem. Tehát erre vonatkozólag most van, vagy hát lesz kötelezettségük a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet kapcsán, aminek eleget is kell tenniük, mert ha nem, akkor egy nagyobb bírsággal is szembesülhetnek adott esetben. Tehát erre most van kötelezettségük az online platform szolgáltatóknak, de hát ez nyilván az unióra korlátozódik. Tehát a nagy valószínűséggel nem mondanám azt, hogy lesz egy ilyen teljes világot lefedő algoritmusuk, vagy akár tényleg, hogy ezt biztosítsák, de uniós szinten most jelenleg ennyi előrelépés van legalábbis, hogy itt tagállamok szintjén legyen. De ahogy mondtuk is, az is azért nagy kérdés, hogy itt a maga a definíciók, szabályozás azért nagyon széttöredezett, és tényleg egyáltalán mi minősül gyűlöletbeszédnek. Tehát most sokszor az is kérdés, mert ennek az eldöntése is egy érdekes feladat, hogy mondjuk a szolgáltatókra hárul, hogy ezeket akkor eldönt, hogy ez tényleg egy gyűlöletkeltő tartalma vagy sem. Ha mégis az is lehetne, de nem távolítom el, akkor pedig gondba vagyok, mert megbírságolnak adott esetben. Tehát ez sok kérdést felvet, és a szabályozásnak például egy különösen fontos szerepe lenne, hogy tényleg ez egy világos keretet adjon. Tehát, hogy miről van egyáltalán szó.
Igen, ez a digitális szolgáltatási rendelet egyébként abból a szempontból elképesztően előremutató, hogy az online platform szolgáltatóknak is kötelezettségévé teszi, hogy lépjenek fel a jogellenes tartalmakkal szemben. Kisebb szépség hibája, hogy azt nem mondja meg, hogy mi számít jogellenes tartalomnak, tehát hogy azt úgy mindenki találja ki magának. Jó, hát szerencsére itt azért vannak iránymutatások, illetve az audiovizuális média szolgáltatásokról szóló irányelv a videó megosztó platform szolgáltatókat már régebb óta kötelezi arra, hogy távolítsák el a gyűlöletbeszédet, kiskorúakra káros tartalmakat, és a többi, és a többi. Tehát ennek szerencsére van már gyakorlata. Ami viszont szerintem az egyik legnagyobb hátrány, hogy amikor arról beszélek, hogy mit csinálnak az online platformok, vagy arról beszélgetünk, mit csinálnak az online platformok, akkor 90%-ban a nagy piaci szereplőkre gondolunk. Hogyha mondjuk megnézzük a Facebooknak, vagy hát a Meta most már a Facebooknak a szolgáltatója, a Metának vagy a Googlenak a K+F költéseit, akkor hát azok magasabbak, mint Magyarország éves GDP-je. Tehát, hogy ők bele tudják tenni a mesterséges intelligencia technológiába a szükséges forrásokat, de mi van a többi platformmal, akik nem nagyon nagy online platformok? És egyébként a digitális szolgáltatási rendelet tervezet az egy lépcsőzetes szabályozási struktúrát követ, tehát hogy a nagyon-nagyon online platformoknak vannak, az óriás platformoknak vannak szigorúbb kötelezettségei, míg hátrafelé haladva a kisebbeknek már nem kell olyan szigorú szabályoknak megfelelniük. És hát sajnos az is egy hatalmas nagy kockázat, hogy manapság, hogyha valaki tényleg valami nagyon jogelleneset akar művelni az interneten, akkor azt már nem a Facebookra fogja föltölteni, hanem bármilyen másik online platformra, és akkor igazából ezt a tartalmat ezt csak ő megosztja a Facebookon. Tehát ezeket a tartalmakat nagyon nagy részt már nem a Facebook vagy nem a YouTube hoztolja, hanem csak be vannak hivatkozva egy másik oldalról. Na most ezeket hiába távolítgatja el szépen a platform, ezek sorra folyamatosan elő tudnak kerülni újra és újra, mert hogy a forrásnál nincsen megszüntetve a probléma. Tehát szerintem ezzel is mindenképpen kellene valamit kezdeni.
Igen, és ezzel a probléma meglétével tisztában is vannak a platformok, a közösségi média platformjai. És például a Facebook 2018-ban, ha jól emlékszem, egy ilyen glitch történt, és kikerült a felhasználók által is látható felületre egy ilyen gyűlöletbeszéd gomb. Ugye felismerte a Facebook azt, hogy mekkora probléma ez az egész, és valószínűleg a háttérben elindult már a fejlesztése egy olyan interfésznek, vagy úgy alakítani az interfészt, hogy a felhasználók is tudják jelenteni a gyűlöletbeszéd tartalmakat. És ugye amikor ez véletlenül kikerült a nyilvánosság elé, akkor azonnal visszakoztak, egy néhány óra múlva már nem is volt látható. Tehát látják a problémát, meg látják azt, hogy kellene valamit kezdeni vele, de éppen ezért kellenek ugye azok a szabályozások, amik kötelezik őket arra, hogy kezdjenek is valamit vele, mert különben nem. Ugye ahogyan nem lehet az hatékony a gyűlöletbeszéd elleni harcban, hogyha azt próbáljuk meg elvárni a felhasználóktól, hogy ne gyűlölködjenek, mert fognak, úgy ugye a platformoktól is nehéz elvárni azt, vagy irreális elvárni azt, hogy oldják meg a problémát, hogyha nem áll érdekükben, hogyha ezek a posztok adják az elköteleződést, ugye, ha ezek miatt látogatják az ő felületeiket a felhasználók. Úgyhogy mindenféleképpen fontos egy ilyen szabályozás, és az EU egyébként az irány, ami felé elindultunk, az talán jó lehet a későbbiekben legalábbis biztató.
Bocsánat, ez még egy gondolatot, csak így eszembe jutott, hogy arról, amit mondtál, hogy hát kérdés, hogy aztán az EU ezeket a szabályokat milyen hatékonyan tudja betartatni majd, mert hát, hogy pont a közelmúltban láttunk arra példát, hogy a Twittert felvásárolta ugye Elon Musk. Mi volt az első lépése a Twitternek? Hát ők kiléptek a dezinformáció visszaszorítását célzó európai önszabályozási kódexből, mert azt mondták, hogy ezen a platformon ezen szólásszabadság van, az ő céljaikat nem szolgálja ez a kódex. Sziasztok! Na most az, hogy lesz-e velük valami, ugye több európai ország is belengedte már, hogy hát akkor kitiltják a Twittert az Európai Unióból, meg bírság és kutyafüle, de egyelőre ennek még nem látszik foganatja, tehát hogy itt majd egy nagy kérdés lesz, hogy a jogalkalmazás hogy áll majd ezekhez az új szabályokhoz.
Általánosságban kinek és hogyan kellene ezt szabályoznia? Tehát, hogy kire hárul ez a felelősség? Most akkor beszéltünk arról, hogy a vállalatoktól nem lehet igazán elvárni, hiszen ezek profit alapú vállalkozások, többnyire hirdetésekből élnek, meg az aktivitás minél nagyobb előre sorolásából, tehát ők ebből szerzik a profitjukat, nekik nem áll üzleti érdekükben, nem feltétlen van erre jogi felhatalmazásuk sem, ha jól értem, hogy mondjuk föllépjenek ezzel kapcsolatban, hiszen itt akkor fölmerül a szólásszabadság korlátozásának a problémája, tehát akkor tulajdonképpen kinek a feladata ez? A külön országoknak, az Európai Uniónak, vagy legyen valami enszerv, ami ezt monitorozza, megszabályozza, nemzetközi keretegyezmény, hogy néz neki mondjuk egy ideális eset, és mi a valóság ezzel szemben? Egyszerű kérdés, tudom.
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt, ahogy mondod, a cégeknek nem feltétlenül áll érdekükben csomó esetben. Jó, hozzá kell tenni, hogy az önszabályozás szintjén azért vannak ilyen elmozdulások, főleg itt a tech szabályozásnál, hogy hát ez is sokszor maga a cégeknek egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen jó PR mozzanat, hogy mi mondjuk nagyon etikusak vagyunk, a mi rendszereink etikusan működnek, saját etikai alapelveket elfogadtunk, meg ennek mentén ilyen guideline-ok szabványok, guideline-ok mentén működik a rendszerünk. És tényleg hát ezekkel az a baj, hogy így az önszabályozás szintjén, hogy ezek nem kötelezőek, ezeket nem lehet úgymond rajtuk számon kérni. Tehát ilyen szempontból mindenképpen a jogi szabályozásnak van terepe, illetve eszközként ez egy jó, hiszen nyilván ez kötelező erejű, és ebből a szempontból ugye számon kérhető rajtuk. Más kérdés, hogy gyakorlatban tényleg ez mennyire működik, tehát hogy tényleg itt a végrehajtási oldalon ez hogyan fog a gyakorlatban akár működni, amit beszéltünk is a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet kapcsán is, hogy ki lesz az, aki ebben kompetens, illetve illetékes, és hogy tényleg a gyakorlatban hogyan működik. Unió szintén úgy látom, hogy ez mindenképpen egy jó, hogy elindult, de én is egy kicsit néha szkeptikus vagyok, hogy ez mennyiben fog működni adott esetben a gyakorlatban. Tehát tök jó, hogy ezeket így leírjuk, meg ott is van, de kérdés, hogy tényleg ez működni fog-e, meg ezeket tényleg számon fogjuk-e kérni, illetve hogy ez hogy fog működni. Tehát ez tényleg azért a jövő zenéje, de ezt még nem tudhatjuk egyelőre, majd akkor fogjuk látni, amikor már gyakorlatban eltelt egy-két év, és akkor ez hogy működött most? Tényleg működött, vagy nem? De azt láthatjuk, hogy azért nagyon nagy kihívás lesz több szabályozási téren, akár csak a mesterséges intelligencia kapcsán, ha nagyobb big tech cégek mondjuk ellenezni fogják itt a szabályozást, és mondjuk azt mondják, hogy nekünk ez nem oké, és mondjuk nem fogunk itt olyan szolgáltatást nyújtani ezt, és akkor azt mondják, hogy nem, és akkor mondjuk akkor mi lesz? Tehát ez is felmerült, tehát ez is könnyen lehet. Tehát amit mondtál is, meg amit volt is szó a Twitter kapcsán. Tehát ezek ilyen nagy kérdések azért.
Én még ehhez egy gondolat, hogy nem csak az a kérdés, hogy kiszabályozza, hanem hogy hogyan. A legnagyobb probléma szerintem az, hogy itt olyan módszerekkel, olyan eszközökkel próbálunk szabályozni egy problémát, amik nem alkalmasak rá. Tehát a nem digitális életből, a nem digitális környezetből való eszközökkel, ugye jogszabályokkal próbálunk a digitális térben létező problémát szabályozni, és ez nem biztos, hogy tud működni így együtt. Másrészt meg olyan problémákat, például a gyűlöletbeszédet próbálunk szabályozni ilyen jogszabályokkal, amelyek nem csak a technológia szintjén oldhatók meg, sőt, pont, hogy nem a technológia szintjén oldhatók meg. Ugye attól még, hogy teljesen elimináljuk a gyűlöletbeszédet mondjuk a közösségi platformokon, attól még nem tűnik el. Attól még ott van egy hihetetlenül nagy probléma a társadalomban, ugye a való életben, és attól, hogy azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet eltüntetni a gyűlöletbeszédet például a Facebookról, az nagyon fontos, mert ez hihetetlenül nagy probléma, de ez nem oldja meg ezt az egészet. És nem tudom, hogy a szabályozások ki tudnak-e térni ilyen szinten erre a problémára, hogy ennyire a gyökerénél ragadják meg. Nem feltétlenül, viszont hogyha nem kezeljük ezt az oldalt sem, akkor meg lehet, hogy eleve hiába való az, hogy az online teret azt gyűlöletbeszédmentesítjük, hogyha máshol meg ugyanúgy jelen van. Úgyhogy ez is talán a szabályozáshoz kapcsolódóan felmerülhet.
Igen, én ezzel teljes mértékben egyetértek, sőt, én már nagyon régen mondom azt, hogy tehát, hogy itt ebben a digitális világban ez a tradicionális, hogy van az állam, mint szabályozó, és akkor vannak az emberek, mint szabályozott jogalanyok, ez már egy idejét múlt koncepció. Ne értsük félre, nem azt mondom, hogy nem fontos a jogi szabályozás, a jogszabály, de tehát, hogy a jogi szabályozás az manapság arra alkalmas inkább, hogy egy keretrendszert adjon, vagy egy gerincet adjon a szabályoknak, amire aztán később rá tudnak épülni mondjuk önszabályozási koncepciók, társszabályozási koncepciók, amiket egyébként az Európai Unió is élénken támogat. Ugye nekünk a közösségi média platformokkal mindig az a problémánk, hogy hát jellemzően ezeknek a szabályozása nemzetközi, főleg Európai Uniós. De aztán mindig vannak olyan nemzeti sajátosságok, amiket mi hát szeretnénk valamilyen úton, módon kezelni. Ugye csak, hogy a gyűlöletbűncselekmények kapcsán egy példát említsek, ez nem is egy magyar példa. Nem olyan rég volt egy eljebb döntés, ez a Perincek kontra a Svájc ügy, ami egyébként egy népirtás tagadásával volt kapcsolatos. Ugye ez az örvény népirtás, amit ez a Perincek nevű egyébként egyetemi tanár Svájcban tagadott, hogy megtörtént volna, illetve hát nem bagatelizálta, de hát ennek a jelentőségét csökkentette. és Svájcban egyébként büntető eljárás indult, és el is ítélték, a legfelsőbb bíróság is jogerős elmarasztaló ítéletet hozott az ügyben. Majd elmentek az EJEB-re, ahol is azt mondták, hogy hát a svájci államit megsértette Perinceknek a szólásszabadsághoz való jogát. Na hát ez volt az a pont, ahol így többen felháborodtak, mert hogy az EJEB itt egy igen komoly kettős mércét alkalmazott, mert hogy a holokauszt tagadás az bűncselekmény, de most az örmény népirtást tagadom, az meg nem. Tehát, hogy... és mégis ez lett az EJEB döntésnek a kimenetele. Tehát, hogy itt azért ugye nemzeti érdekeket is be kellene, vagy hát nemzeti szabályokat is be kéne valahogy csatornázni, ami nagyon-nagyon nem egyszerű. Én több évig dolgoztam uniós döntéshozatali területen, és megyek is még uniós döntéshozatalba dolgozni, és hát általában mire a akkor még 28, most már 27 tagállam megszül egy szöveget, és az olyan, ami mindenki számára elfogadható, hát nyilván csak a lényeg veszik el belőle. Tehát, hogy ezek általában tényleg keretrendszerek, alapszabályok, amik nagyon jók arra, hogy közös értékeket meghatározzunk, de hát ezekkel még nagyon-nagyon sok munka van később.
Hogyan lehetne ezeket a dilemmákat feloldani? Mi lenne egy ilyen, képzeljünk el egy optimális világot, ahol mondjuk a szabályozók ki tudnak alakítani egy megfelelő keretrendszert, amit a technológiai cégek elfogadnak, és vált várnak vetve, összeborulnak a rendőrségekkel, meg különböző bűnüldöző szervekkel, szabályozatosságokkal, és együtt dolgoznak a gyűlöletbeszéd online megszüntetésén gyakorlatilag, vagy felszámolásán. Hogy nézne egy ilyen álomvilág ki? Tehát milyen elemeket tudunk belőle átemelni mondjuk a valóságba, amit mondjuk javaslatként lehet mondani a kedves döntéshozóknak, hogy na, akkor ezt kellene csinálni szerintünk.
Szerintem önmagában ez továbbra sem oldaná meg a problémát, de lehet behozni olyan egyéb szempontokat is, amik segítenék. Szerintem az állampolgárok oktatásának, a digitális készségek oktatásának, a kritikai gondolkodás oktatásának, eleve a digitális írástudás oktatásának hihetetlen nagy szerepe van az érzékenyítésnek, ugyanis a gyűlöletbeszéd sok esetben nem azért gyűlöletbeszéd, mert feltétlenül gyűlölködni akar a felhasználó, hanem mert fogalma nincs arról, hogy mi a gyűlöletbeszéd. Ugye a hazai oktatásban például a kritikai gondolkodásnak én úgy tudom egyáltalán nincsen tere, vagy amikor én voltam iskolás, akkor még nem voltak ilyen úri huncutságok a tanrendben. Nem tudom, hogy azóta változott-e, hogyha igen, akkor elnézést, viszont szerintem ez hihetetlenül fontos lenne. Ugye az, hogy én, mint felhasználó felismerjem azt, hogy valaki milyen céllal ír valamit, szándékosan kell gyűlöletet, vagy egyszerűen azért, mert fogalma nincs arról, az már egy lépés ahhoz, hogy én magam is odafigyeljek arra, hogy a bejegyzéseimben gyűlöletet keltek-e, vagy egyáltalán tudjak arról, hogy mi az, hogy gyűlöletbeszéd, mert nem vagyok benne biztos, hogy erről is folyik diskurzus a magyar iskolákban. Nem feltétlenül vagyunk annyira rossz helyzetben. Nyilván vannak rosszabb országok, mármint olyan országok, ahol ez még nagyobb probléma, vannak olyan országok, ahol nem. De az oktatás az szerintem hihetetlenül fontos. Nem fog eltűnni a gyűlöletbeszéd akkor, hogyha egy tökéletes algoritmus megalkotunk, tökéletes szabályzót megalkotunk, és a rendőrségi fellépés is adott esetben hozzájárul ahhoz, hogy fülön csípjék azt, aki gyűlölködik. Attól még ez nem fog eltűnni. Úgyhogy ha egy ideális társadalmat szeretnénk elképzelni, ahogy Rudolf mondta, én ebben látom még azt a pluszt, amit hozzá lehet adni ezekhez a dolgokhoz. Lehet, hogy ez tényleg egy annyira ideális valami, amit nem fogunk tudni megvalósítani, de talán erre lehetne mozdulni még.
Tehát akkor ki kellene nevelnünk több milliárd tudatos internetfelhasználót és moderátort ahhoz, hogy megoldjuk ezt a gyűlöletbeszéd az online térben problémát, és aztán az offline térben is megoldaná, hát akkor le is zárhatjuk a panelbeszélgetést. És egyébként ezt a gyakorlatban mi lenne ennek a megfelelő módja, hogy mondjuk bevonjuk a kedves felhasználókat is, akik most vígan és boldogan töltenek fel mindenféle tartalmat, mindenféle korlátozásnál, vagy minimális korlátozásra ezek a platformokra. Hogyan lehetne rávenni a felhasználókat arra, hogy kicsit felelősség teljesebben használják a platformot? Ez a vállalatok dolga, a platform dolga, hogy erre rávegye a saját szabályzat alapján a kedves felhasználókat, vagy az állam feladata, hiszen végül is ezek valahol bűncselekménynek kellene, hogy legyenek az online térben is. Ugye valaki gyűlöletbeszédet terjeszt, vagy azt ír, vagy azt posztol, vagy ezzel foglalkozik éppen, akkor az államnak kéne, akkor a rendőrségnek kéne rátörni az ajtót a kommentelőre, hogy akkor ez most így tilos, elveszük a gépet, tehát hogy nézne ez ki? Tehát az iskolában tanítjuk, meg a rendőrség lép fel, vagy a platform dobálja ki azokat a felhasználókat, vagy töltet ki egy kötelező érvényű tanfolyamot, mielőtt valaki elkezdett posztolni valamit. Tehát hogy működhetne ez a gyakorlatban?
Hú, hát ez sem egy könnyű kérdés. Ugye alapvetően azt itt az előző panelek kapcsán is érintettük, hogy itt a felelősségi rendszerek azért párhuzamosan futnak. Tehát, hogy attól, hogy egy tartalomközlő ellen egy büntető eljárás elindul, attól még a platformnak természetesen dolga eltávolítani azt a tartalmat. Tehát, hogy ezt így nem sporolhatjuk meg akkor se, hogyha van büntető eljárás. Sőt, itt akár ugye még polgári eljárás is indulhat, vagy ugye polgári igény érvényesítése büntető eljárásban. Tehát, hogy ezek az eszközök, ezek nem egymástól függetlenek, hanem egymást kiegészítik, és ez akkor van jól, hogyha ezek tudnak együttműködni. Ugye mondják azt, hogy a büntető jog az a jogrendszernek a szankciós záróköve, tehát, hogy alapvetően én nem hiszek abban, hogy minden közlőt, minden megnyilvánulásért a bíróságra kell citálni, mert akkor tele lennének a magyar börtönök. Ugye van egy szintű fokozatosság. Tehát valószínűleg a gyűlöletbeszéd terjesztést azt senki nem úgy kezdi el, hogy én egyik reggel fölébredek, hogy mit tudom én utálom a cigányokat, és akkor mostantól ami a csövön kifér. Tehát, hogy ennek azért van az előítéletességnek. Nem vagyok szociológus, úgyhogy elnézést, hogyha itt valamit pontatlanul mondok. Tehát, hogy ez azért felépül és kialakul egészen addig, amíg valakiben kialakul egy olyan heves szintű gyűlölet, hogy ezt ő már eként kommunikálja, eként fogalmazza meg egy közösségi platformon a többiek felé. Tehát az oktatásnak is nagyon fontos figyelmet fordítani arra, hogy az emberek ne jussanak el abba a fázisba, hogy bennük ez ilyen szintű gyűlölet bármi ok miatt kialakuljon. És hogyha már kialakult, és valaki ezt így csinálja és terjeszti, akkor ott viszont büntessük meg. Tehát ugye sajnos vannak azok az emberek, akik, hogyha így kapnak egy elnyebenyét, vagy egy eltiltást, vagy nem tudom, bannolják, vagy törlik a tartalmat, akkor sajnos nem ért belőle. Tehát, hogy ebben az esetben pedig már tényleg van helye és jöhet a büntető jogi szankció. Tehát, hogy én azt mondom, hogy itt a szankcionálási rendszert ugyanúgy, ahogy a gyűlöletnek a kialakítását is fokozatosan kell felépíteni, ami nyilván egy marha nehéz feladat.
És egyébként, ha már jogi szankciók kellenek, akkor itt mondjuk szükség van-e mondjuk digitális bíróságokra, akik mondjuk erre specializálódnak, vagy a jelenlegi bírósági struktúrában ennek az elbírálása, a mennyiség az egyetlen kezelhető-e, hogyha most elkezdenünk mindenkit büntető feljelentéssel leszedegetni az eredetekről a platformokra, azt lehet egyáltalán kezelni így, gondolom.
Hát nem.
Tehát, hogyha most belemegyünk abba, hogy a platformok mennyiben privatizálják az igazságszolgáltatást, akkor szerintem ott nyithatnánk egy új panelbeszélgetést. Mert hogy ez a jogtudománynak szerintem manapság az egyik legvitásabb kérdése, hogy tehát ugye az ilyen internetes cselekmények esetén egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy az állam az egy olyan szereplő, ami már nem jár el hatékonyan. A platform az viszont az a szereplő, aki el tud járni hatékonyan, de hát az egy magánpiaci szolgáltatás nyújtó szereplő, és ugye még azon is vita van, hogy ezeknek a platformoknak, ezeknek egyáltalán az alapjogokat tiszteletben kell-e tartani. Tehát például Európában a németektől indult ez az alapjogok horizontális hatája elmélet, ami azt mondja, hogy ugye a tradicionális alapjogok, amik korábban az állam és a személyek vonatkozásában léteztek, azok a személyek egymás közötti vonatkozásában is léteznek, tehát a platformoknak ezeket az alapjogokat tiszteletben kell tartani. Na most a másik irányzat az meg ennél klasszikusabb elveket vall, és azt mondja, hogy dehogy is, hát ugye az alapjogok, ahogy azok kialakultak, az állam és a jogalanyok vonatkozásában értelmezendőek. Tehát az, hogy egy magánpiaci szereplő egy általános szerződési feltételben mit szab meg, meg mit nem szab meg, az ennek a szolgáltatónak a dolga és döntése. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és szerintem nem is lehet rá egyelőre jó választ adni.
Nyilván a tekintetben azért fontos, hogyha már így nézzük, hogy akár eljut mondjuk a bírósághoz egy adott ügy mondjuk egy gyűlöletbeszéd kapcsán, hogy azért itt is nem csak a felhasználóknak az oktatása, hanem hogy tényleg a bírák is napra kész tudással rendelkezzenek a különböző online térben elkövethető bűncselekmények kapcsán, mert azt szerintem azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez is jelen legyen adott esetben. És egy kicsit itt visszakanyarodva arra, hogy tényleg, hogy milyen tartalmak is vonhatnak akár maga után büntetőjogi felelősséget. Nekem egy nagyon érdekes kérdésként így előjött egy olyan példa, azt hiszem, hogy Franciaországban történt az eset. Az egyik országgyűlési képviselőnek a Facebook oldala, nyilvános oldalán volt gyűlöletkeltő tartalom, ez egy X ideig ott volt, elérhető volt, és nem lett eltávolítva, ő maga se távolította el, és például egy nagyon érdekes, hogy itt a tagállamokon belül is milyen szabályozási különbségek vannak, hogy például ez büntetőjogi felelősséget vonna ott maga után, tehát hogy ő nem távolítja el X időig alatt. Nálunk ugye azért ilyen nincs, tehát Magyarországon, aki aktívan szándékosan közzé tesz ilyen típusú tartalmakat, akkor vonható maga után, vagy ez büntetőjogi felelősséget adott esetben, és ez is azért kérdés, hogy tényleg így mennyire teljesen széttagolt a szabályozás, és eltérő tagállamokon is. És itt a felelősségi kérdéseket is tényleg lehetne egy górcső alá venni, hogy kinek a felelőssége, és milyen felelősséget von maga után, akár, hogy tényleg a szolgáltató nem, melyik szolgáltatónak milyen a felelőssége adott esetben, közvetítő szolgáltató nem, stb. Tehát itt egy csomó mindent azért lehet vizsgálni, és ez szerintem sok kihívást is jelent a gyakorlatban, de akár csak mondom így egy büntetőjogi területen is teljesen eltérő lehet. De ahogy Kinga is mondta, az valóban fontos, hogy ezek egymás mellett kiegészítik, és nagyon fontos eszközei annak, hogy az ilyen típusú tartalmaknak a szűrése az hatékonyabban megvalósuljon. De ebben a részben ugye mindenképpen az online platform szolgáltatóknak lesz mégiscsak a legnagyobb szerepe, hiszen ők férnek hozzá a felhasználóknak a tartalmai az első sorban, és őken keresztül lehet ezt elérni, hogy azonnal a leggyorsabban el legyen távolítva, és minél, tehát meg lehessen azt előzni, hogy minél több felhasználóhoz jusson el a káros tartalom.
Igen, és ha már elsősorban a technológiai felületeknek a felelőssége ez valahol, hiszen az ő területükön próbálunk játszani, akkor egyébként ezeket a tartalom moderátor algoritmusokat, amiket akár gépi tanulással segítenek, vagy azzal állítanak elő. Ezeket ki ellenőrzi, hogy ezek valóban semlegesek, értik a kontextust, meg tudják különböztetni a jogsértő magatartást, meg a legitim véleménynyilvánítást, értik a kultúra és nyelvi különbségeket. Vizsgálja valaki ezeket a magukat, az algoritmusokat ad a különböző tech cégeknél, vagy akár az OpenAI-nél, aki a ChatGPT-t piacra lopta, ott ők bevizsgálják azt, hogy az mondjuk nem elfog parancsszóra 35 darab különböző narratívát gyártani, ahogy meg lehet sérteni egy különböző raszt.
Igen, ez is egy nagyon jó kérdés, hogy maga az algoritmusoknak az auditálása hogyan történik. És most ebben megint egy ilyen előrelépés van uniós szinten, mert egy mesterséges intelligencia rendelettervezetet készítettek elő, és ez pont ezt célozná, hogy itt a különböző algoritmusok, mesterséges intelligencia rendszerek azok átláthatóan működjenek, és például különböző ilyen kockázat alapú megközelítést alkalmaz, kockázati szintekbe besorolja az adott felhasználási területet. Tehát most legyen szó, most nem is tudom, hogy például itt a közös az online platform, ebben az esetben ez milyen kockázati szint lenne, de ezt azt célozna, hogy tényleg, hogy egyrészt, ha valamilyen jogsértés van, vagy akár a szolgáltató tényleg nem megfelelően alkalmazza az algoritmust, akkor legyen olyan felügyeleti hatóság, aki ezt majd vizsgálni fogja, auditálni fogja, hogy tényleg úgy van-e az adatkészlet megfelelően, ahogy mondtad, tehát akár reprezentatív, hibamentes, stb. Tehát ezeket ellenőrizni fogja adott esetben. Másrészt, hogy itt egy olyan feltétel is van, hogy akár a teljes kódot hozzáférhetővé kell tenni mondjuk egy jogsértés esetén. Ami megint egy nagy kérdés, hogy a nagy cégek azok hogy fognak ehhez viszonyulni, hogy ők átadják-e. Ahhoz, hogy ugye megfelelően lehessen akár vizsgálódni, hogy tényleg jól működik-e a rendszerük-e vagy sem, és nincs esetleg visszaélés, vagy tényleg hiba csak a rendszerben. Tehát ez sok kérdés például felvet majd. De most itt is van egy ilyen szabályozási hullám, lépés, ami hát ha elfogadják, már pedig szerintem most rövid időn belül elfogják, akkor egy-két éven belül ez már működni fog, és eznek mindenkinek szembesülnie kell majd ezzel.
Bennünk rengeteg kérdés felmerült, igen.
Igen, itt még a mesterséges intelligencia rendelethez tennék egy kiegészítést, hogy valóban, ahogy Kitti mondja, ez ilyen kockázati kategóriákba sorolja a mesterséges intelligencia alkalmazásokat. Hát vajon mi nincs benne? Spoiler alert! Moderálásra használt mesterséges intelligenciák nincsenek benne. Mesterséges intelligencia közül, ami számunkra releváns, az ajánlórendszerek vannak a jelenlegi parlamenti szövegben, úgyhogy a moderáló rendszereket egyelőre még nem sorolja a magas kockázatú mesterséges intelligenciák közé, úgyhogy innentől kezdve nekik átláthatósági követelményeik nem nagyon vannak, vagy lesznek. Persze még el nem fogadott uniós rendeletről nem szeretnék ilyen kategórikus kijelentéseket tenni, még lehet, hogy a szövegbe valahol belecsempészik ezt a későbbiek során, de itt egyelőre még csak az ajánló rendszereket tartja az unió kockázatosnak.
Én szeretném megköszönni a rengeteg dilemmát, a rengeteg kérdést, és a hát nem annyira rengeteg választ a megoldásokra, de hát ezt talán elnézhetjük, hiszen ezek azért nem egy egyszerű problémák. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és beszéltetek hozzánk, beszéltetek velem, és a kedves közönségnek is szeretném megköszönni a figyelmet, és akkor át is adnám a szót a kedves kollégáimnak, hogy lezárjuk a konferenciát.
Ez a felvétel a Political Capital Gyűlöletbeszéd Magyarországon című konferenciáján készült 2023. szeptemberében.